Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Pápai Mária rádió hallgatók! Mai alkalommal Sargó Ferenc atyával fogok beszélgetni. Méghozzá annak kapcsán, hogy Ferenc pápa júniusi üzenetként a következőket mondta. A papokért imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és alázatos életmódjukkal elkötelezetten vállaljanak sorsközösséget a legszegényebbekkel. Számodra ez a mondat mit jelent?
Hát nagyon szép üzenet, és szíven is talál, hiszen újmisés jelmondatomnak azt választottam, amit Jézus a názáreti zsinagógában magára alkalmazva mondott, Izaiás próféta jövendőlését: az Úr lelke van rajtam, fölkent, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. És hát Jézus a messiási küldetésének egyik jeléül azt mondta, mikor keresztelő Szent János tanítványait küldte, hogy te vagy az, akinek el kell jönni, vagy mást várjunk. Egyrészt hivatkozott a tetteire, gyógyította a betegeket, vakok látnak, sánták járnak, pénák talpra állnak, leprások megtisztulnak, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Mondjátok Jánosnak, és ebbe érteni fogja, tudja, hogy hát igen, azért Jézus tetteibe beteljesedett mindez. Tehát fontosnak tartotta Jézus ezt is, hogy a szegényeknek hirdeti az evangéliumot, illetve hát a szegények felé fordult. Nem véletlenül választottam ezt a jelmondatot, hiszen gyermekkoromban azért találkoztam a szegénységgel, nem azzal a szegénységgel, amivel sajnos most gyakrabban találkozok, ami úgy neveznek mély szegénység, vagy inkább már nyomor. Ilyen értelemben ezt csak papi életem során tapasztaltam meg. A szegénység olyan szempontból jelen volt az 50-es években, amikor már iskolás ébredező értelmű gyermek voltam, hogy bizony a nagy beszolgáltatások, főszüleim földműves emberek voltak, nagyon sok mindent le kellett adni, vagy elvittek, és nagyon be kellett osztani. És ahogy jött a kis falunkba a nyári időbe egyszer-kétszer Szigetvárról a fagylatos, akkor tudomásul vettük, hogy egy gombócnál több nem jut, de azért egy gombócot kaptunk mindig. Vagy jött a dínyés, akkor egy fél vagy egy negyed dínyét. De mindig azért kaptunk, de azért éreztük, hogy mert többet szerettünk volna, jól esett volna több is. Édesanyám nagyon jó beosztó volt, és a szegény nehéz körülmények között is azért a nyomort, azt nem értem meg sose azt, hogy nincs vacsora, vagy reggeli, vagy hát azért mindig ez volt, azt biztosította. És ez csak mostanában, vagy utóbbi évtizedekben, években tapasztaltam, hogy hát az a fajta szegénység, hogy nem tudom, vagy jönnek esetleg már este felé, hogy én még ma semmit se ettem, ezt először nem akartam elhinni. Azt hittem, hogy ez csak egy olyan kegyes hazugság, hogy jobban megessen a szívem és adjak is, és rájöttem, hogy ez egy igaz kijelentés, hogy vannak emberek közöttünk, és bizony ez egy nagyon nagy probléma. Ugyanakkor visszatérve azért a gyermekkoromra, azt többször tapasztaltam, hogy jöttek kölcsönkérni édesanyámhoz, és olyankor mindig panaszkodtak ezek az asszonyok, hogy hát, hogy majd ugye tizediken a férjük valami gazdaságban dolgozott, tehát havonta kaptak az ő fizetést, de hát sose volt elég tizedikéig, és hát különféle okokat és egyebeket mondtak, hogy miért is, de ők becsületésen mindig megadták tizedikén, lehetett erre számítani, és édesanyám mindig is nehéz, egyszerű körülmények között is mindig azért tudott segíteni, hogy egyik napról a másikra boldoguljanak. De úgy kapcsolódik ez az én életemhez, ugye hát abban az időben nem volt nekünk gyerekszobánk, még egyéb, minden az szemünk előtt játszódott le, és én hallottam sokszor ezeknek az asszonyoknak a sokféle panaszát, ezeket az asszonyokat én sosem láttam a templomba. És akkor már én bennem, a Jóisten adott, nekem adott egy nagy ajándékot, hogy szerettem imádkozni, Jóisten fontos volt az életemben, és ez nekem nagyon sok örömet adott, az imádság, és soktól tapasztaltam, hogy a Jóisten mennyire gondoskodó, mennyire szeret, mennyire figyel rám, milyen jó, hogy hozzá tartozom, és akkor elgondoltam, hogy hely de kár, hogy ezek az asszonyok nem fordulnak a Jóistenhez. És biztos, hogy ha a Jóistenhez fordulnának, akkor jobban meg tudnák oldani a mindennapi gondjaikat is. És tehát ezt valakinek el kellene mondani nekik. Tehát igazából a hivatás, hogy amikor Jóisten által megszólított, és arra pap életre hívott, ez is egy olyan indítás volt, hogy igen, van mondani valóm, és sok mindent el kellene mondani az embereknek, amit úgy látom, hogy nem ismernek, és főleg, hogy a szegény nehéz helyzetükből biztos, hogy a Jóisten kezét fogva jobban tudnának kiemelkedni, vagy legalábbis jobban alakulhatna az ő életük, és nem lenne annyi szomorúság, annyi panasz, amit hát én láttam, vagy körülöttem, ott láttam az ő életükben. Tehát ilyen értelemben köszönöm a szegényeknek a panaszát, hogy Jóisten indított arra, hogy bátran elfogadjam, és hát vállaljam. Most ehhez kapcsolódik az is, hogy azért az 50-es években, amikor engem Jóisten megszólított, a 57-58 körül volt ez, bizony, hát a papoknak az sorsa élete nehéz volt. Ugye szegény volt a falu népe is, és hát meg aztán sokféle, ugye megtörtént az 50-es évekre a nagy rendszerváltozás, a kommunista hatalom bizony a papokat háttérbe szorította, és láttam az ő kiszolgáltatott helyzetüket is, és bizony, amikor a papi hivatást komolyan éreztem, és fontolgattam, és törekedtem válaszolni rá, akkor én nagyon tudatosan készültem egy olyan szerény életvitelre, hogy ne szoruljak rá a szegény híveknek a különösebb, nagyobb segítségére. Ezért tudatosan étkezésben is, és egyéb dolgokban is, és hát a másrészt azért megtanítottak dolgozni a szüleim, és mikor ezzel is hát úgy próbáltak ellenvetést érni, hát miért mész papnak, hát a papokat semmi sem nézik mostanában, mondták ezt, hogy 50-es évek vége, 60-as évek elején, és hát igazából még hát nem is tudják fönntartani a magukat, és akkor én hát nyugodtan mondtam, hogy hát azért minden plébánián, én ismerve a falusi plébániákat ismertem, mindenütt van nagy kert, hát én abból meg tudok élni, mert neki látok dolgozni, tartok egy tehenet, tehet szerettem, és akkor én nem félek attól, hogy éhen fogok halni, nem akarok rászólni senkire, tehát vállalom ezt. Tehát igazából valahogy Isten készítette ezt elő, hát erre sose került sor, hogy én most én nagyon gazdálkodjak, vagy egyéb, mert azért mindig találtam elég papi munkát, papi szolgálatot, és mindig is megkaptam a Jóistentől a híveknek a segítő támogatását is. Ugyanakkor valóban ezzel a szegénységgel, hogy a szegényekkel mindig találkoztam azért a papi életem során. Az első keresztelés is egy olyan kisgyermek volt, akik hát az állami gazdaságban dolgoztak, és egy nagyon nehéz helyzetben voltak. Úgyhogy ezt örömmel tettem, és különböző formákban, főleg mikor már önálló plébános lettem, édesanyám is plébánián velem volt, nagyon tudatosan igyekeztünk odafigyelni a szegényekre. És Somosámsomból voltam, ott olyan nagy szegénység nem volt, néhány család volt inkább, akik nehezebb helyzetben voltak, idősek, magukra maradtak, gyerekek, vagy nem voltak, vagy olyan távol voltak, hogy nem igen tudtak rájuk figyelni őket. Így segítettük, inkább, hogy a munkába, hogy a megfelelően el tudják látni. Illetve azért Sámsonban voltak cigány testvéreink is, hát velük való kapcsolat is megvolt, és ugyan lehetett szépen őket azért irányítani, vezetni, de próbáltam odafigyelni rájuk. Hát itt Pápán már sokkal erőteljesebben találkoztam a szegénységgel, és a szegény emberekkel, sőt nyomorban lévő emberekkel, és ez egy nagyon komoly kihívást is jelent. Évről évre látjuk ennek a nehézségét, és igazából az, hogy nemzedékről nevezett generációk nőtek úgy föl, hogy a mindennapi ennivaló és egyéb komoly gond számukra. Hát itt a plébánián próbáljuk a karitást úgy szervezni, úgy munkálni, hogy tudjunk segíteni. a legrább szorulóbbaknak, és a mindennapi élelemben is, és ebben segítségünkre van néhány olyan élelmiszerbolt, illetve pékség, akik a megmaradt napi megmaradt pékárút adják, ezt össze kell gyűjteni.
Ha úgy arról beszélhetünk, hogy van itt szegénység, úgy mennyi fő lehet mondjuk egy ekkora városban?
Hát ezt, erre nincs rálátásom, egészen megmondom őszintén, mert olyan statisztikát nem vezetünk. Mert úgy látom, hogy a Caritas, a szeretett szolgálat egyik gyilkosa a nagy adminisztráció. Erre nincs időnk, meg nincs lehetőségem, hogy én annyira rálássak, hogy ki milyen háttérrel van. Az a családsegítő, vagy egyéb szervezetek ezt úgy igyekeznek fölmérni. És hát itt inkább a hozzánk forduló és nehézséggel küzdő embereknek segítünk, amennyire tudunk. Tehát igazából annyira szervezetten én ezt nem tudom, hogy pápán milyen módon van.
Bemernek-e csengetni az emberek, kérni? És ha kérnek, akkor mit kérnek?
Hál' Istennek, bizony a nap minden szakaszában, akkor a reggeltől késő estig, nagyon különféle helyzetekben, vagy szükségletekkel jönnek. Egyrészt tudják, hogy lehet kenyeret, tartós, illetve hát ilyen pékárút napról napra kapni, ameddig tart a készletünk. Illetve vannak tartós élelmiszerek, hiszen a templomban el van helyezve egy kosár a Szent Antal szobra előtt, amiben rendszeresen hoznak hívek tartós élelmiszert, illetve ruhát is, ruhával is segítünk. És valójában van egy réteg, akiknek igen, van bátorság, hogy becsengetnek, hogy egymásnak is adják tovább azért ezt a lehetőséget, mert azt látom, hogy a szegény emberek azért összetartók, mert sokszor az is előfordul, hogy jön aztán olyan, akinek éppen nem jutott, és aki még kapott, az a magáiból adomást megosztja. Tehát azért ezt is látom, meg aztán, hogyha tudnak valami lehetőséget, hogy hol tudnak segítséget kapni, azt nagyon gyorsan átadják egymásnak. Tehát igazából tehát van egy ilyen bátorság. Ez persze azzal is jár, hogy eldarabolódik az embernek az ideje, mert próbáltam egy rendszerbe foglalni, hogy bizonyos meghatározott időben, de hát ez nem megy, mert egyik ugye az óvodából a gyereket pont akkor hozza, hogyha időpont, hogy elértünk ki, pedig tényleg rászorulna, de nem jut neki. Ezért aztán, hát rapszódikus ez a dolog, hogy de teszem, szívesen teszem. Most az utóbbi időben különösen is a újszülötteknek, tehát olyan családoknak a segítése, ahol újszülött van, hogy eléggé utána néznek azért a védőnök, a családsegítők, hogy milyen körülmények közé viszik haza a gyermeket. És bizony, hát jönnek ilyen problémával is, hogy nem akarják kiadni a gyermeket a kórházból. Most legutóbb volt éppen egy ilyen helyzetünk, és hát a templomba kihirdettem, hogy hát milyen helyzet van, segítséget kérnek, és hál' Istennek egy hét alatt úgy összetudtuk hozni butorokat, aztán egyéb ilyen kelengye dolgokat, tűzifát, hogy megfelelő meleg legyen a lakásba. Én nagyon, ez örvendetes számomra, hogy van egy réteg azért a híveinknek, akik nagyon együtt érzük, segítőkészek, és mozdulnak, és mozgósítanak. Persze ugyanakkor azért van egy olyan réteg is, akik ezt valahogy nem tudják elfogadni, vagy megérteni, hogy lehet valaki olyan szegény, hogy nincsen ennivalója, vagy egyéb, és inkább talán azt gondolják, hogy ezek már isznak, vagy hasonló ok miatt pedig. A nyomorúságos helyzetek nem csak ebből is adódhatnak, de egy olyan rossz örökség, hogy egyszerűen, ahogy nem tudnak beosztani, vagy annyira minimális a jövedelmük, hogy azt akármilyen okosan is próbálna beosztani az ember, nem jut, nem minden napra nem tudja biztosítani. És hát itt biztos, hogy ahogy az Úr Jézus ígérte, hogy szegények mindig lesznek veletek, ezt tapasztaljuk, és bár történnek sok próbálkozások, vagy kormányzati szinten, vagy egyéb területen, ezek fontosak is, de minden problémát biztos, hogy nem tudnak megoldani. Tehát mindig is szükség lesz egy személyes odafigyelésre, illetve ezt is feladatomnak érzem, hogy, és ezért magam is próbálom kivenni ebből a karitászból, a szeretett szolgálatból a részemet, hogy de nem csak azzal, hogy én segítek, hanem egy példát is akarok adni, hogy ki a maga helyzetével, nem kell mindent a plébániára hozni, hogy is innét osszuk szét, hát akinek ott a közelben van ilyen ismerőse, vagy olyan, akit segítségre szorul, szépen mondja meg, hogy ő, és ez természetes legyen, hogy megnyílik a szívünk, és segítünk. És hát a magam számára is, hogy tényleg tőlem telhetően igyekszem, hogy az életvitelemet és a magamra való ráfordítást úgy alkalmazni, hogy az egyszerű embereknek az életvitelét igyekszem élni, hogy magamiból is tudjak azért adni. De legtöbbet abból tudom adni, hogy kérek, aztán továbbítom. Hát mondjuk egy jó helyzetben vagyok, hogy én látom azt az örömet, vagy azt a hálát én kapom, vagy rajtam keresztül kapják azok, akik segítik ezt a szolgálatot. Ugyanakkor vannak olyan segítőink is, akik úgy szemtől szemben nem merik ezt fölvállalni, mert tapasztalták, hogy esetleg segítettek valakinek, utána aztán olyan követelőzős formában, vagy újra meg újra mentek hozzájuk, és inkább készek segíteni, csak valami oda félnek ettől a kiszolgáltatottságtól, vagy ettől a helyzettől. Hát bizony ezt fel kell tudni vállalni, másképp nem sikerül hatékonyá tenni.
Lehet ezeket az embereket mondjuk behívni a templomba, és az Isten igéjét hirdetni számukra. Elfogadják-e?
Hát ez nagyon, nagyon nehéz dolog, és talán azt hiszem, hogy mondjuk ilyen követelménnyel nem is állhatunk egyelőre elő. Annyi minden nehezíti a templom való bejövetelüket. Ezt tapasztaltam, hogy voltak, már olyan rendszeres jó kapcsolatban is voltunk, és igen, bólintottak, hogy jönnek. Például volt ilyen hajléktalanok is, hogy eljöttek a szentmisére, aztán észrevették, hogy vasárnapi szentmisére, az hozzák a perseit, akkor gyorsan kimentek, mert hát nem volt a zsebükben pénz, szégyelték. Másrészt azt is látom azért, hogy főleg aki talán öltözködésükben is szerényebbek vagy egyszerűbbek, egyrészt szégyelik is, hogy ők így oda jöjjenek, másrészt meg hát sajnos évek között is vannak, akik úgyis olyan gyanakodva néznek rájuk, hogy főleg itt a cigány testvéreinkkel kapcsolatban, hogy jaj, akkor már fogják a táskájukat, vagy hasonló, tehát érzik ezek az emberek is, hogy egyfajta bizalmatlanság is körülveszi őket. Tehát ez egy hosszabb időt igényel. Azt is azért itt hozzátenném, hogy ugye ők azok, akik mindennapos gonddal vannak, hogy mit adok estére a gyereknek, vagy holnap reggel az iskola, hogyan tudom indítani, egyszerűen annyira le is foglalja az ő figyelmüket, meg az erejüket, hogy erre odavenni nehéz. A lakótelepre, pirót lakótelepre időnként kimegyek, nem egy nagy létszáma, de össze-össze jönnek most legutóbb májusban a Boldog Ceferino, a cikányok védőszentjének ünnepén volt egy összevetően gyerekek, felnőttek, néhányan azról beszéltem. Tehát alkalmanként van ez, nagyon figyelmesek, érdeklődők, még nyitottak is, meg azért többen a gyerekek azért óvodás hittanra, vagy iskolai hittanra járnak, hát most azért az első adózók között is, bérmák között is azért vannak cigány gyermekek is, bár ezeknek a családjai azért egy szilárdabb anyagi helyzetben vannak, normális körülmények között. Tehát ezek a mély szegénységben lévők nehezen hozhatók be a templomba.
A városon belül van-e arra lehetőség, hogy ezeket a szegényeket mondjuk összefogva az egyházakkal közösen csináltatok-e valamilyen programot?
Hát egyrészt volt most a nagybőti időben egy meleg ételosztás, ez ökumenikus formában történt, illetve a múlt évben egy ételdoboz elhelyezése történt, ami az ökumenikus imahét perzsi adományaiból készült, és a piacnál lett elhelyezve, aztán közös, hogy a piacot lebontották, annak a közelében a Donita pékségnél van elhelyezve, És ennek van egy bizonyos rendje a beosztásban, hogy figyeljünk arra, hogy romlandó, hogy ne legyen ott étel. Ebben lehet beletenni ételt, illetve lehet elvinni. Ez teljesen önkéntesen működik. Ezt próbáljuk szorgalmazni. Igazában vannak azért, akik tesznek bele, de nem egy rendszer, és én legalábbis ahogyan közben-közben megjelent, a legtöbbször üresen találom, de járnak rá, tehát van erre is igény. Valóban nagyon fontos önmagunk számára is tudatosítani, hogy az Úr Jézus azonosítja magát a rászoruló emberrel, a szegény emberrel, amit egynek tettetek, akár a legkisebbek közül is nekem tettétek, és amikor az utolsó ítéletről szól, akkor ezt hangsúlyozza, hogy mennyire van meg bennünk az a segítő szeretet, ami ilyen, tehát ami Isten előtt nagyon fontos. Tehát, hogy erről azért fontos, mint neki pásztor a hívek felé is beszélni, illetve magunk számára is tudatosítani, hogy a szegényeknek nyújtott szolgálat az Istennek nagyon-nagyon kedves, és az örök üdvösségünk számára is nagyon lényeges. Ami a mai időben úgy érzem, hogy nagyon kéne még jobban hangsúlyoznunk azt, hogy az Jézus a kenyérszaporításkor kérte, hogy a maradékot szedjék össze, és hát ez is fölhívta a figyelmet arra, hogy ma például a világban körülbelül a megtermelt élelmiszernek egy harmadát elpusztítják, vagy megsemmisítik, ugyanakkor éhen haló meg éhező emberek vannak. És ez kicsibe is nagyon áll, hogy sokszor a háztartásunkban ilyen-olyan kukába belekerülnek olyan dolgok, amit itt az ételdobozról is visszatérve, nagyon jó lenne, hogy ezt tudatosítanánk, hogy ott elhelyezhető, vagy tudjuk megosztani, hogyha ha Jóisten megadta, hogy nekünk több van, hogy abból szívesen adjunk, mert vannak, akik nehéz helyzetben vannak, és azoknak egy nagy áldás. Az emberi kapcsolatainkat is ez nagyon gazdagítja, hiszen sok feszültség abból adódik a világban is, és az emberi kapcsolatokban is, hogy azért az a nagy különbség van a szegények meg a gazdagok között. Tehát, hogyha egy ilyen ajándékozás és elfogadás kialakul, akkor az szelídül az emberi kapcsolat, mindenki nagyobb biztonságba kerül. Tehát ez egy óriási nagy dolog, hogy hát ezt fölismerjük és gyakoroljuk. Tehát a mai időkben ezt látom, hogy rádöbbennek emberek, akár most itt a kis baba haza viteléhez, hogy rádöbbentek, hogy hát ott van a padlásod, hója, ez az, mindenféle, és már nekünk nem lesz erre szükségünk. És akkor most, mikor van egy helyzet, és amikor hallja, hogy hát igen, ez most segítséget lehet, akkor szívesen viszi. Tehát itt az információ is fontos, és hát nekünk különösen, hát Jézus ezt hangsúlyozta, hogy arról ismerjenek meg bennünket, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt, és az első keresztények ezt nagyon komoly vették a jeruzsálemi hívekről olvasó az apostolok cselekedeteiből, hogy egy volt a szívük, lelkük, nem akadt közöttük szükölködő, mert önkéntesen megosztották a javaikat a rászorulókkal, és ez valami módon a jele annak, hogy Jézus él, Jézus valóban föltámadt, tehát nem csak az apostolok vére, hanem a hősies felebaráti szeretet, a szegényeknek a önzetlen szeretete, a másik nagy jel volt az egyház történetben mindig, ami vonzotta az egyházba az embereket. És ma, amikor sokszor elbizonytalanodunk és őrülnek a templomaink, és úgy tűnik, hogy gyengül az emberekben a hit, hogy hogyan, mint annyiféle lelkipásztori elgondolásokba gondolkodunk, de én úgy látom, hogy a leghatékonyabb lenne ma is, amit a rendszerű Szent János mondott, hogyha mi úgy élnénk keresztények, hogy kellene, akkor ez nagyobb csoda lenne, mint hogy Jézus föltámadt. Tehát, hogyha, és a rendszerű Szent János nagyon-nagyon pártolta a szegényeket, és nagyon hatalmas erővel küzdött értük, és ezért is az a számkövetésbe küldték őt az uralkodó család, de épp erre mutatott rá, hogy a legnagyobb misszió és a legnagyobb jel, hogy tényleg hiszünk az örök életben és a föltámadásban, hogy a szegényeket nem hagyjuk magukra, betegeket, rászorulókat, hanem van időnk, megosztjuk az Istentől kapott javainkat, szeretetünket, figyelmünket, ami talán első pillanatra nem térül meg, de sokkal inkább megtérül, mert olyan maradandó kincseket szerzünk általa, ami a Jóistennél örök jutalmunkra lesz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és ezt mindezt elmondtad nekünk, és én kérek a hallgatókat, hogy figyeljünk egymásra, hiszen körülöttünk nagyon sok szegény, vagy rászoruló ember van, vagy ha mi is bajba kerülünk, bátran kérjünk segítséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Köszönöm, elhangzott műsoromban Salgó Ferenc atyával beszélgettem. A műsort készítette Galláni Horváth Gabriella és Galla Zsolt, a Pápai Mária Rádió önkéntesei.
Hírpercek.